Szeretettel ezen alkalommal, ezen ünnepi alkalommal a Jóisten házában. Örülünk annak, hogy összegyűlhettünk, Isten tiszteletre gyűlhettünk össze. Az Úr Jézus közelségébe szeretnénk hívni mindenkit ebben az időben, ezen az Isten tiszteleten. A pünkösd alkalmával kapcsolatosan, amikor a Szentlélek kitöltetett, akkor talán az első dolog, amit észreveszünk a Cselekedetek könyvében, ahogy a leírás találjuk, hogy az apostolok és azok, akik ott voltak, elkezdtek nyelveken beszélni. És ezért ez mindig kérdés volt, hogy hát hogy is van ezzel a lelki ajándékkal. És erről szeretnék szólni ezen a délutánon Isten kegyelméből. Tulajdonképpen Pál apostol, amikor írja a korintusiaknak, meg általában, amikor a levelek íródnak és a lelki ajándékokról van szó, valamilyen tanítás, egy felsorolás, egy listát kapunk a lelki ajándékokkal, tulajdonképpen nem azért volt, mert azok nem tudták, hogy vannak ezek a lelki ajándékok. Mi inkább elfelejtjük, de akkor az első gyülekezetben tudták, hogy léteznek ezek a lelki ajándékok. De azért íródtak ezek a figyelmeztetések, hogy kiigazítsák azokat az elhajlásokat, amelyek a lelki ajándékokkal kapcsolatosan voltak. És így a nyelveken szólással kapcsolatosan is Pál apostol egy egész részt szentel ezzel kapcsolatosan. Hogy is kell működjön Isten szerint ez a lelki ajándék. És ebből olvastunk most. Még annyit szeretnék előjáróban elmondani, hogy a korintusi körülmények, a kultúra, a pogányság olyan volt, hogy nagyon gyakori volt a nyelveken szólás. És ez szó szerint úgy volt, még mielőtt a gyülekezet megalakult. Volt egy templom Korintusban, és ott úgymond rendelt egy próféta nő, és elmentek az emberek messzi földről, fizettek azért, hogy elmehessenek oda, és beszélhessenek avval a próféta nővel. És természetesen, hogy a templomnak úgymond a legbelsőbb helyén volt ez a próféta nő, és papnők voltak, akik fogadták a klienseket, mondjuk így, és bevezették őket a papnőhöz. Sorba kellett állni, talán elég hosszú ideig. És valahogy, amikor a papnő bevezette a próféta nőhöz az illetőt, akkor az az ember elmondta az ő kérését. Valamit mondott, hogy ő miért jött ide. Ugye az Ószövetségben is volt ilyen, hogy az Isten ember elment a látóhoz, hogy valamit keressen. A pogányságban is voltak ilyen ferdeségek. És amikor az ember előadta az ő kérését, hogy ő miért ment oda, akkor az illető próféta nő elkezdett zümmögni, meg danolni valamit, És egyszer csak elkezdett valamit mondani. És ez volt a nyelveken szólás. Ala bala, lala bala, mit tudom én, valamit beszélt. És akkor az illető azt kérdezte a papnőtől, aki odavittet, hogy mit mondott. Mit mondott. És ő, az a papnő, lefordította azt, amit a prófétanő mondott. Hogy az úgy volt, vagy nem úgy volt, hogy tudta, vagy nem tudta. Mindenképpen eléggé jól meggazdagodtak azok, akik ott dolgoztak. És szerintem ez úgy van ma is. Akár a TV2-nél, akár más műsorban a varázslók, meg a jövendőmondók ilyesmi dolgot csinálnak. Meggazdagodnak jól. Hát nagyon általános dolgokat mondtak akkor is. Olyat hallottam, például olvastam a régi leírásokban, hogyha ment valaki például akart érdeklődni a házasságával kapcsolatosan, és kérdezte a próféta nőtől, hogy hogy is legyen a házasság, akkor megint ilyen össze-vissza nyelveken beszélt az, és akkor a papnő valahogy úgy fordította, hogy ott a házasság az egy nagyon, de nagyon szép dolog. Hát ez egy olyan általános dolog, persze, hogy ezt a dolgot mindenki tudja. Vagy legalábbis kellene tudja. Mert a házasság az egy szép dolog. És azzal a felfogással jött el onnan az az illető, hogy hallott nyelveken szólást, és hallott egy eligazítást ebben az életben. És ez természetesen, hogy ez idegen isteneknek áldoztak ott azok a papnők, és idegen felfogás volt, bálványimádók voltak azok az emberek. Na most ebben a felfogásban és ebben a kontextusban megszületik a korintusi gyülekezet. Megtérnek. Az Isten gyermekei lesznek ezek az emberek, akiknek ír Pál apostol a korintusi levélben. És ezek az emberek törekedtek arra, hogy valahogy Istennek tetsző életet éljenek, de ahogy ott a pogánságban volt a nyelveken szólás, úgy gondolták, hogy ők is kell ebben gyakorolják magukat. És elkezdték ebben gyakorolni magukat, és amikor Pál apostol ír nekik, akkor ki akarja igazítani őket. Mert nem volt Isten szerinti használata ennek az ajándéknak. És erről szeretnék szólni, mert úgy néz ki, hogy a mai korban is van erről zűrzavar, meg sok probléma. És csak idézni szeretnék egy néhány igét innen a korintusi első levél 14. részéből. Hogy mi a nyelveken szólás? 14. rész második verse így mondja. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. És most megállunk egy kicsit. Amikor a pünkös napja eljött, kérdezem én a testvérektől, hogy akik nyelveken szóltak ott, kinek beszéltek azok az emberek? Gondolkodjunk el. Azt mondja tovább, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Aki pedig prófétál embereknek beszél épülésére, intésre és vigasztalására, aki nyelveken szól, magát építi. Aki prófétál, a gyülekezetet építi. Úgy néz ki, hogy mintha Pál apostol egy kicsit másképpen beszél arról, ami a nyelveken szólás, mint ahogy mi olvassuk akkor, amikor kitöltetett a Szentlélek pünkös napján. Amikor pünkös napján kitöltetett a Szentlélek a Cselekedetek könyvének a második részében, azt olvassuk, hogy beszéltek az embereknek. Nekik hirdették az igét. És mindenki csodálkozott azon, hogy az ő saját nyelvén érti őket. Hadd idézzem ezeket az igéket, és mi mindnyájan tudjuk ezeket. Egybe gyűlt a sokaság, és megzavarodik, mivel hogy mindenki a maga nyelvén hallá őket szólni. Tehát akkor, amikor szóltak, az embereknek szóltak, és érthető volt a hallgatónak. A beszélőnek nem volt érthető a nyelv, mert ő nem tudott azon a nyelven, nem tanult olyan nyelven beszélni, de az Isten adott neki olyan ajándékot, hogy most megszólalhatott, és mindenki, aki hallgat, a saját nyelvén tudta érteni. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk, pártusok, médek, elámíták, lakozunk Meszopotámiában, Judeában, Kapadóciában, Pontusban, Ázsiában, Frigiliában, és sorolja azokat a nyelvjárásokat, amelyekben ők megértették, amit az apostolok beszéltek. Akkor úgy volt a pünkös napján. Mi történt Korintusban? Hogy most már a korintusiak elkezdtek beszélni valamit, és ők azt mondták, hogy ez a mi épülésünkre van, senki nem érti. Senki a hallgató közül nem érti. És így kell mondjuk, testvéreim, tehát, hogy a korintusi nyelveken szólás valami más volt, mint a Cselekedetek könyvében, mint ott Jeruzsálemben. Hogy van hát akkor kétfajta nyelveken szólás van? Még meghagyjuk ezt a kérdést, hogy lássuk, hogy mit mond Isten igéje. De az biztos, hogy a Jóisten meg akarja áldani az övéit, és ad ajándékokat, amelyek használjanak a közösségbe, mert a lelki ajándék az mindig a közösség javára van. A gyülekezet az a Krisztus teste javára. Úgy született meg a gyülekezet, és úgy épül a gyülekezet az Úr Krisztus által és a lelki ajándékok által. És hogyha olvassuk tovább ezeket a verseket a korintusi első levél 14. részében, akkor Pál apostol olyanokat beszél, hogyha ti beszéltek nyelveken, és senki nem érti. Hát akkor mi haszna van annak? Csak idézem. Ha hozzátok menjek és nyelveken szólót, mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy profétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok, hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvala vagy citera, nem adnak megkülönböztető hangot, mi módon ismerjük meg, amit fuvaláznak vagy citeráznak? Megvan a hangja mindenféle hangszernek. És akkor kell megszólaljon, és úgy kell megszólaljon, ahogy kell. Egy gyönyörű harmóniában, szimfóniában az Isten dicsőségére. Vagy azt mondja ő tovább, hogyha a trombita bizonytalan zengést tész, kicsoda készül a harcra abban a régi időben, amikor kardokkal, vagy ki tudja mivel mentek a harcra, akkor a fővezér mellett volt valaki, aki adta a riadót. És a harcra késztette őket, és azt mondta, most kell indulni a harcba. Vagy éppen megfújták a trombitát, hogy most már vissza kell vonulni. És az másfajta szólás volt. Na most már, hogyha a trombita egyszer így szól, máskor úgy szól, akkor az emberek megállnak, ha kell menni a harcra, vagy vissza kell vonulni, vagy mit kell csinálni. És valahogy ez a zűrzavar alakult ki ott a korintusi gyülekezetben, hogy az emberek már nem tudták, hogy mi van. Nem tudták, hogy mi van, és Pál apostol azt mondta nekik, azt mondja, hogyha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, amit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Érdekes megjegyzés ez, hogy a levegőbe fogtok beszélni. Aztán még azt is mondja egy másik helyen Pál apostol ugyanitt, hogy én inkább akarok 5 szót szólni értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint 10 000 szót nyelveken. És ez a kifejezés, hogy 10 000 szót, ez a görög nyelvben, amelyben íródott az Új Szövetség, ez a maximum. Tovább nem volt a görög nyelvben. Ha emlékszünk a Jelenések könyvében, amikor a megszámlálhatatlan sokaságról volt szó, hogy 10 000-szer 10 000. Miért? Mert nem mondhatta azt, hogy milliók. Miért nem mondhatta? Mert a görög nyelvben nincs olyan, hogy millió. A 10 000 volt a maximum. Több már nem lehet. Mi most azt mondanánk, hogy milliárdnyi, vagy trilliárdnyi, vagy tudom is én, mert a mi nyelvünkben ilyen van. De ez a legnagyobb szám volt, amit Pál apostol kimondhatott. És azt mondja, 5 szót, meg a legtöbbet így egymás mellé helyezem, akkor én azon döntök, én azon vagyok, hogy 5 szót szóljak a gyülekezetben. 5 szót szóljak. Mert azt mondja ő itt, hogy vannak ott olyanok, akik bemennek a gyülekezetbe, bemennek az idegenek, vagy a hitetlenek, nem azt mondják ki, hogy őrjöngtök? Nem azt mondják ki, hogy őrjöngtök? Hányfajta nyelveken szólás van tehát? Van a Cselekedetek könyvében, amikor az apostol fölállt és nyelveken beszélt, ő nem tudta azt a nyelvet. Kapta az Úrtól akkor, és azok, akik hallgatták, azok megértették. Ez a Cselekedetek könyvében a 2. részben. A korintusi nyelveken szólás az valami más volt. Valami olyat, amit addig még nem találkoztak vele, és úgy nézett ki, hogy csak zűrzavart okozott a gyülekezet. Már nem jöttek az emberek az imaházba. Már a hívőknek is probléma volt, mert mindenből probléma volt. Mert csak civakodás, csak pártoskodás volt ebből az egészből. És ezért mondja Pál apostol, hogy ez nem jól megy így. Valahogy nincsen a rendjén, mert nem az első van az első helyen. Hát mi kell az első helyen legyen? Az érthető. Azt, amit értelemmel, persze szívvel is, lélekkel is meg lehet érteni, de érthető legyen, és ezért mondja Pál apostol, én azt akarom, hogy érthetően szóljak. Hát akkor mire van tehát a nyelveken szólás? Megmondja itt a 22. vers, a nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek. hanem a hitetleneknek. A prófétálás nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek. Tehát ha az egész gyülekezet egybegyűl, és minnyájan nyelveken szólnak, és bemegy egy idegen vagy hitetlen, nem azt mondja, hogy őrjöngtök? Tehát ők használták a lelki ajándékot, ahogy ők akarták, a maguk szórakoztatására úgymond. Azt gondolták, hogy avval lehet csinálni, amit akarnak. És itt megmondja Pál apostol világosan, hogy a nyelvek jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. És igét is idéz az Ószövetségből, akkor, amikor egy idegen nép ajkával közelít Isten az Izrael népéhez. Ez egy ítélet volt. De miért van az, hogy a hitetleneknek jel, vagy nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek? Azért, testvéreim, mert amikor pünkösd napján megszólaltak nyelveken, akkor az idegenek értették meg az Istennek a hangját. Azok értették meg. Akik különböző helyiségekből, meg népekből voltak ott Jeruzsálemben, azok értették meg az Istennek a szavát. És ezért a nyelveken szólás ilyen szempontból jel. A zsidó ember számára, hogy most már valahogy elvétetik a kegyelem tőlünk, és megy Isten azokhoz, akik idegen ajakkal közelednek hozzám. Tehát, Isten egyféle nyelveken szólást adott, ami a Cselekedetek könyvének a második részében van leírva. És erre kell törekedni. Ezt kell kérni. Hallottam, és lehet, hogy mondtam én már, a Billy Graham testvér, aki sok országba megfordult prédikálni, a kommunista Oroszországba is ment régen, amikor még tudott igét hirdetni, és amikor sok ember előtt elkezdett prédikálni, ő valahogy az igehirdetésben megérezte, hogy a fordítója, aki egy orosz, egy kommunista ember volt, nem mond el mindent, ahogy kell. Ő ráérzett erre. És prédikáció közben imádkozott. És azt mondja, hogy egyszer csak látja a Billy Graham testvér, hogy a fordító leül mellette. És mindenki figyeli őt. Hát Isten adta neki ezt az ajándékot. Elkezdett oroszul beszélni. És úgy fejezte be az igehirdetést. Nem mindig adatott neki, nem mondta, hogy nekem van ez a lelki ajándékom, de van, amikor az Isten adja. Akkor, amikor kell. Akkor, amikor az emberek meg kell értsék az Isten igét, az Isten üzenetét. Hányféle nyelveken szólás van tehát? Egy. Amit olvasunk a Cselekedetek könyvének a második részében. Vannak dolgok, amiket még angyalok nyelvén lehetne mondani, vagy vannak ilyen utalások, meg amit használtak a korintusiak is, de az nem az isteni. Nem az Isten akaratában volt. És ezért Pál apostol azt mondja, na ezt ki kell igazítani. Ami van ott köztetek, azt ki kell igazítani. És ezzel kapcsolatosan, testvéreim, az felolvasott igében Pál apostol leír legalább 10 dolgot, és röviden ezt el akarom mondani, ami kell, hogy vezessen bennünket a nyelveken szólással kapcsolatosan. Valahogy a nyelveken szólás 10 parancsolata ez. Figyelembe kell venni Isten igéjét ezzel kapcsolatosan. Nem csinálhatok ebből azt, amit én akarok, de nem csak a nyelveken szólással. Semmilyen területen nem élhetek úgy, ahogy nekem tetszik, meg ahogy én akarok. Az első parancsolat a 26. versben, mindenek épülésre legyenek. Minden épülésre legyen. Hogy lehet épülésre az, amit nem értek? Lehet azt mondja Pál apostol, én szépen mondom el nyelveken. Te is. Isten szerint. De ha nem épül. Ha miért nem épül? Mert nem érti. Mert nem érti az ember. Nem érti a tanítást. Nem érti a Biblia felolvasását. Nem érti ezeket a dolgokat. És nem tud épülni. És ezért azt mondja Pál apostol, hogy inkább értelmesen. Persze szívvel, lélekkel. Átérzéssel. Természetesen. De minden az értelemmel és az igének a magyarázásával, evel kell foglalkozni. A második, azt mondja, hogy 2 vagy 3 szóljon. 2 vagy 3. Nem mindenki a gyülekezetben, és ez nem azt jelenti, hogy aki nem szól nyelveken, akkor az nem az Isten gyermeke. Nem erről beszél Pál apostol, hanem arról beszél, hogy 2 vagy 3. Mit csináltak a korintusiak? Mindenki ezt csinálta. Vagy nagyon sokan. És össze-vissza hangzott a beszéd. Az ima vagy az, ami? És zűrzavar volt, és akik bementek, ha mit csinálnak ezek? Mi történik itt? Miért kiabálnak? Miért van ez az ordibálás? Értelmes, rend. 2 vagy 3, nem több. Ez a jó Istennek az akarata. A harmadik terület, hogy egymás után. még ez a kettő-három se szóljon egyszerre, hanem egymás után. Egymás után szóljanak. Így adja a Jóisten. Aztán a negyedik, hogy magyarázzák meg. Ha mégis van nyelveken szólás, azt olvastuk itt az ígében, hogy egy magyarázza meg, ha nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben. Miért? Mert az magának szóljon és az Istennek. Hát végül is van egy olyan fajta nyelv, valami adottság, hogy én szólhatok, és építhetem magamat? Úgy néz ki, hogy igen, azt mondja Pál apostol, én mindenkinél jobban tudok nyelveken szólni. Van egy ilyen, de nézzük meg az ő életéből, a Biblia leírása szerint nem élt ő ezzel az ajándékkal úgy, ahogy mások követelnék manapság. Nem. Ő nem ezzel az ajándékkal élt, ő az ige hirdetésével, vagyis a prófétálással élt. És úgy néz ki, hogy a nyelveken szólás, ami volt Pál apostolnak, az egy időben létezett, és főleg az apostoloknak, az Úr Jézus Krisztus apostolainak voltak az ismertető jelei. És ezért tudja mondani Pál apostol ezt. De mindenképpen, ha még adatik valakiknek, akkor is úgy legyen, hogy ha valaki szól, azért imádkozzon, hogy legyen magyarázva. Miért? Mert hogy értse mindenki. Mert lehet, hogy az Isten így közeledik, de akkor legyen érthető. Mindenki értse, amiről szó van. Egy következő dolog, az ötödik, amiről itt az ige szól, az a 32. versben van, vagyis a próféta lelkek engednek a prófétáknak, és ez érvényes a nyelveken szólásra, meg minden lelki ajándékra, vagyis az, hogy kontrollom alatt tudom tartani ezt a lelki ajándékot, mert minden lelki ajándékot. Nem úgy van az, hogy mondják többen, hogy hát nem tudtam ellenállni. Kijött belőlem, felugrottam, csináltam, ezt mutattam, úgy beszéltem, mert hát az Úr lelke, hát nem akarok ellenállni az Úr lelkének. És itt azt mondja, hogy engednek. Tehát van valami értelmes, valamilyen irányítás, és irányítás alatt lehet tartani ezt. Nem úgy van ez a lelki ajándék, hogy ez úgy kijön, és akkor én már nem tudok magamról. Egy ilyen extázis félébe esik az ember, amikor kikapcsol az agya. Hát nem. Ez az idegen vallásokba, meg más ilyen szerekkel lehet ezt előidézni, de nem gondolom, hogy az Istennek a lelke ilyesmivel foglalkozik. Mert mondták is, akkor csúfolták az apostolokat, hogy ezek édes bortól részegettek meg, és azt mondja Péter, hát nem úgy van ez. De nem szereztük mi magunkat. Nem. Úgy csinálták a különféle misztérium vallásokba. Elmentek, és ott kaptak valami erőset, valami kábítót, mint ahogy ma is van ez. De azt mondja itt Pál apostol, ez nem így működik. Amikor a Szentlélek indít valamire, az értelmes, annak megvan az útja, megvan a módja, és e szerint kell, hogy használjuk. Aztán a következő az, hogy törekedj a békességre. Azt mondja itt az ige, hogy Isten a békességnek az Isten. Nem a visszavonásnak, nem a szakadásnak, hanem a békességnek Istene, de nem csak Korintusban, hanem a szentek minden gyülekezetében. És ez érvényes mindenkire nézve. Adatot egy ajándék, azt a békességre. A testvérek javára tegyed. Nem úgy, mint ahogy Korintusban volt a nyelveken szólással is, meg az úrvacsorával is, meg sok mindennel voltak gondok. Miért? Azért, mert ők nem tudták egymást elfogadni. Azt mondták, hogy a gazdagok külön úrvacsorázzanak, a szegények hozzanak maguknak az ő szegénységükhöz mérten. És úgy csinálták. És zűrzavar volt, és azt mondja Pál apostol, ezt így nem lehet. A békességnek az Istene, az egységnek az Istene a mi Istenünk, és erre kell törekedni minden lelki ajándékkal kapcsolatosan. A hetedik az, hogy a nők ne szóljanak a gyülekezetben. Ez egy nagyon érdekes dolog, és most nem akarok sokat időzni ennél, csak annyit mondok, hogy akkor, amikor abban az időben, Korintusban mondom, használták a pogány vallásokban is ezt a fajta extázisos beszédet, akkor általában próféta nők és papnők voltak ott. És ők használták ezt a fajta megkötözöttséget, mondom én, ők használták ezt a nyelvet. És ezért mondja Pál apostol, hogy ilyenféleképpen nem kell. Ilyenféleképpen nem kell. És valaki úgy mondta, hogy ha más mozgalmakban is az asszonyok ezt figyelembe vennék, ezt a fajta tanácsot, az Isten igének ezt a tanácsát, akkor még a nyelveken szólás területén is, meg más területeken is rendbe jönnének a dolgok. Rendbe jönnének. Mert igaz, hogy Isten a nőknek is ad lelki ajándékot. De ha az Ószövetségben nézzük, mondjuk Deborát, aki kapott ajándékot, és azt mondja neki Bárák, hogy gyere te is, gyere, mert így ad neked az Úr győzelmet. De ez a nő támogatja a férfit, és azt mondja, hogy ahogy te mondod, ahogy te csinálod, valahogy a te vezetésed alatt kell ezt csinálni. És igaz, hogy az Ószövetségben voltak próféta nők, de papok csak a férfiak voltak. Akik mondták az ígét, akik tanították az embereket, azok csak férfiak voltak, és így mondja a Jóisten igéje ezzel a dologgal kapcsolatosan is, hogy így legyen, ehhez tartsák magukat a testvérnők a nyelveken szólással kapcsolatosan. A nyolcadik pedig, ez nagyon általános mindenkire, hogy hallgatni kell a tekintélyre. Azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket néktek írok, az Úr rendeletei azok. Mert úgy nézett ki, hogy azok, akik azt mondták, hogy nekünk lelki ajándékunk van, és nekünk nem kell semmi más. Nekünk nem mondja meg senki, hogy hogy legyen, mert mi tudjuk a Bibliát. És azt mondja Pál apostol, hogy aki nem tudja alárendelni magát a vezetésnek, a tekintének, a vezetőknek, az igének, az olyan ember nem mondja, hogy lelki ajándék részese. Valami elferdülés van az ő életében. És ilyen szempontból, testvéreim, a lelki ajándék, akármilyen lelki ajándék birtokosait vagy használóit le lehet mérni, milyen a gyülekezetbe. Milyen a gyülekezetbe? Elfogadja a tekintét? Vagy ilyen csellengő? Ilyen magának való? Mert az, aki tényleg az Úr ajándékait akarja használni az Úr dicsőségére, az olyan ember elfogadja a tekintét. Meg tud alászkodni. Azt mondja, igazad van, testvér. Gyere, beszélgessünk, imádkozzunk ezért. Nem annyira beképzelt, hogy ezeket a dolgokat ne tegye. És éppen ez, hogy a Szentlélek az alázatnak a lelke. És erre kér fel bennünket a Isten igéje, hogy a tekintét ezt fogadjuk el. A kilencedik terület az, hogy törekedjünk a profétálásra, és ez sokszor kiemeli Pál apostol, és mondom, hogy ha kell egy rangsort csinálni, azt mondja, szeretném ugyan, ha mindnyájon szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok, mert nagyobb a proféta, mint a nyelveken szóló. És mi tudjuk, hogy a profétálás az az, amikor valaki a tanítást és az igének a magyarázását adja tovább. Nem a magáét szólja. Ez volt a proféta. Vette az Istenét, és azt adta tovább az embereknek. És ezt mondja Pál apostol, hogy erre kell törekedni. És ezért, testvéreim, a mi gyülekezeteinkben ezen van a hangsúly. Az Isten igéjén, a Biblia prédikálásán. És örüljünk ennek. Támogassuk ezt. Ezért beszélgetünk a szolgálattevőkkel is, meg mindenkivel, aki valamit szól az Úr nevében, hogy az értelmes, az építő legyen, és erre kell törekedni. Rögtön hozzáteszi Pál apostol azt is, hogy a nyelveken szólás se tiltsátok. Miért? Mert lehet, hogy a Jóisten ad olyan területet, valakit valahogy így használ fel, hogy szól nyelveken, van magyarázó is, és akkor a Jóisten így tudja megáldani az ő népét. Így tudja megáldani. De ez nem egy szabály. Nem szabad egy szabályt csináljunk ebből a dologból. Törekedni kell az ige hirdetésére, minden nyelven, mindenféle nyelvjárásban hirdetni kell Isten igét. Erre kell törekedni. Erre kell. Vajon nekünk fontos Isten igéje? Úgy néz ki, testvéreim, hogy azoknak, akik Korintusban éltek, nem volt olyan fontos az Isten igéje. Csak a 12. részből még olvasok egy néhány igeverset. Azt mondja Pál apostol a bevezetőben a 12. rész elején, a lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Igen, a bálvány az kőből volt, vagy amiből volt azok a különféle istenek, de ott állt előtte, vagy ült, vagy füstölt, vagy mit csinált a prófétanő, és ti oda mentetek, és egyfajta extázisba estetek, és már nem tudtatok gondolkodni, és ezért tudtatokra adom néktek, mondja Pál apostol, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak. Hát persze, hogy nem mondja, mert az Úr lelke, az Úr Jézus Krisztusnak a lelke. De úgy néz ki, hogy a korintusiak azon törekedve, hogy ők egy ilyen önkívületi beszédet mondjanak, mondtak olyasmit is, ami nem egyezik Isten igével, a Bibliával. Ami felfoghatatlan, hogy ilyet az Isten lelke szól. És senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Úgy néz ki tehát, hogy ezek az emberek ott nem törekedtek arra, hogy Isten igéje szerint éljenek. Őket ez nem érdekelte. És van úgy, hogy félreteszik az emberek Isten igéjét, és úgy akarnak én, és ez nem helyes. És az utolsó terület, a tizedik, amely ilyen összefoglalóképpen ezzel kapcsolatosan, hogy minden ékesen és jó rendben legyen. Ezt kéri a jó Isten tőlünk. Minden ékesen és jó rendben legyen. És mondja Pál apostol egy másik helyen a kolossébelieknek, hogy látom a jó rendet és a Krisztusba vetett hiteteknek az erősségét. Erre kell törekedni. Mert Isten nem az űrzavarnak az Istene, a rendnek az Istene. Amikor a sok millió ember kijött Egyiptomból, az Izrael népe, akkor Isten megszabta a rendet, hogy hogy legyen, hogy húzzák fel a sátort, hogy hol legyen a szentély, a szentek szentje, a templom, a szent sátor. És minden körülötte volt, és olyan szép rendben volt, olyan szépen meg volt szervezve minden. Az Isten mondta, de nem zárja ki az emberi rendezést, szervezkedést az Istenre való ráfigyeléssel együtt. De ezt akarja a jó Isten, ezt akarja. Mert hogyha így lesz az életünkben és a gyülekezetünkben, akkor Isten meg tud áldani bennünket. Mert azzal akarom befejezni, hogy végül is mi a gyülekezetnek vagy a lelki ajándékoknak a lényege? Hát az, hogy minél több ember legyen Krisztushoz vezetve. És ezt olvastuk itt, vagy lehet olvasni, hogyha minnyájan prófétálnak, és bemegy egy hitetlen, vagy egy avatatlon, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik, és ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalóká lesznek, és így arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonyan az Isten lakozik ti bennetek. Amikor nem az űrzavar, hanem a rend. Vajon erre törekedek? Azzal az ajándékkal, amit Isten nekem adott. Lehet, hogy a könyörületesség ajándéka. Lehet, hogy az adakozás lelki ajándéka. Lehet, hogy az imádkozás. Erre törekedek, hogy embereket mentsek meg Krisztus számára? Hogy a gyülekezet épüljön? Ez kellene legyen a törekvésem. Egy történettel fejezem be. Az egyik testvér utazott külföldre, repülőt cserélt, és kellett, hogy várjon. Aztán, amikor eljött volna az idő, akkor azt mondták, hogy késik a repülő indulása, és akkor elment, vett egy kávét, és azt mondja, leülök a váróterembe. Egyedül volt a váróterembe, és ahogy ott imádkozott, meg gondolkodott, hogy miért is engedte meg Isten, egyszer csak egy hatalmas nagy néger ember lép be oda a váróterembe. De a néger olyan lenézően nézte ezt a mi testvérünket, a fehér ember. Tehát egy olyan gúny, egy olyan megvetés volt benne, de akkora volt, azt mondja, mint a szekrény. Akkora, egy hatalmas nagy atléta volt ez a néger ember. És azt mondja, hogy az a néger, amikor leült, azt mondja, nekem már mindjárt mondta az Úr lelke, hogy na ezért késik a repülőd, oda menjél ahhoz az emberhez, és bizonságot kell tegyél neki. És akkor ez a testvér azt mondja, Uram, de te nem látod, milyen nagy darab ember ez? Te nem látod, hogy nézett ez az ember rám? Hát hogy menjek én oda hozzá? És azt mondja, ezekkel a gondolatokkal volt, és azt mondja, ez az ember elővette az újságot, és elkezdte olvasni, és annyira érdeklődve olvasta, hogy egy pixel mind húzta alá az újság cikkeket. Ő azt mondja, ki tudja, ki lehet. De azt mondja, csak nem bírtam ellenállni a léleknek, és ez a jó testvérem, amikor erre nyitottak vagyunk. Amikor nem keresem mindig a gyógyítást, meg a nem tudom milyen szenzációs dolgokat, hanem nyitott vagyok az ilyesmire. És azt mondja, végül vettem annyi bátorságot, és megálltam a nagy ember előtt, ő ült, én álltam, ő akkor is magasabb volt, mint én, azt mondja, és köszöntem neki. És azt mondtam neki, hogy jó napot, és bemutatkozott, mondta, hogy engem úgy hívnak, hogy Page. És az nem mondott semmit. Leülhetek maga mellé? Azt mondja, szabadság van, odaül, ahova akar. Olyan hangja volt, azt mondja, hogy belefagyott a szó. Leültem mellé, és lestem, hogy mit olvas az újságba. Azt húzta alá az újságba mindig, amikor a négerek valami merényletet követtek a fehérek, a keresztények ellen. És ez az ember piros alá húzta azokat a betűket. Azt mondja, jaj, milyen ember mellé ültem én. Mit tudjak ennek az embernek mondani? És azt mondja, az a lényegre törően mondtam neki a dolgokat. Azt mondja, Uram, én komoly kérdést akarok magának feltenni. gyorsan letette az újságot. Ha maga ma este meghalna, hova kerülne? A mennyországba, vagy a pokolba? Na, azt mondta a testvérünk, na, most vártam a pofont, vagy az ökölt, vagy valamit. De ez az ember azt mondja, mintha megváltozott volna, majdnem elkezdett sírni. És azt mondta, Uram, azt mondja, amióta édesanyja meghalt, senki nem említette nekem az Úr Jézus nevét. Pedig ő nem is említette a Jézus nevét, csak a mennyországról beszélt. Hát miért, azt mondja, a maga édesanyja hívő asszony volt? Igen, azt mondja. Hívő asszony volt. Egy néhány éve meghalt. Tudom, hogy az Istennél van a mennyországba. És akkor azt mondja, hát maga nem szeretne oda jutni, ahol a kedves édesanyja van. És akkor ez a kemény ember elkezdett sírni, és azt mondja, tudja meg, hogy szeretnék oda jutni. Mondjam el, hogy hogy lehet oda eljutni? Kérem, azt mondja. Kérem, hogy mondja el. És azt mondja, egyszerűen egy pár perc alatt el tudtam mondani neki az evangéliumot. Hogy az Úr Jézus meghalt, hogy az Úr Jézus a mi bűneinkért halt, meg maga is egy bűnös ember, mert mindenki így születik. És ez az ember nagy érdeklődéssel hallgatta, és miközben én hallgattam, a járókelők jöttek a váróteremben, már zsibongás lett, már nagy várak, alig volt hely, és én mondtam, és mondtam neki, és amikor a végére értem, akkor azt mondtam neki, beszeretné fogadni az Úr Jézust a szívébe? Igen, azt mondja, ez a legfőbb vágyam. Akkor azt mondja, itt térdeljünk le, és imádkozzunk rám, néz, azt mondja, itt a váróterembe, itt a sok ember előtt. Igen, pontosan itt, azt mondja. Jó, akkor megtesszük. És az a nagy ember, azt mondja, letérdelt velem együtt az Isten elé, és imádkozott. Mindenki elhallgatott a váróterembe. Mindenki elhallgatott. Mert egy ember töredelmesen, bűnbánattal imádkozott. Szóval felálltunk térdeinkről, más ember volt, tudott mosolyogni, átölelt, megköszönte, és azt mondta, hogy ez soha nem fogja elfelejteni, hogy neki most üdvössége van, hogy hite van. Azt mondja, címet adtam neki az ő városába, hogy ott ahhoz a gyülekezethez menjen el, és mondja a lelkipásztornak, hogy ő az Istennek a gyermeke, és járjon abba a gyülekezetbe. Megváltozott valakinek az élete csak úgy, mert az Isten lelke működött. És azt szeretném kérdezni ezen a délután, most ezen az ünnepen, vagy itt bent vagy a terembe, vagy kint vagy a konyhába, vajon nem a te időd jött el ezen a délutánon? Vajon nem azért vagy itt az Isten népe között, hogy te is letegyed a bűneidet? Hogy felnézzél az Úr Jézusra? Hogy mondjad azt, Jézusom, már nem jó így nekem. Kell egy új élet. Akarom a bűneim bocsánatát. A Szentlélek ezt akarja. Szeretnéd ezt?
Szentlélek Isten, menj el föl, szent tűzöldet kérem szívből, új életet te adhatsz nekem, most is üntelen. Elvagy a minden önvölgyező, boldog perceket fejed a tőtől, általad Jézusra emlékszem, és hordom szívemben szüntelen, áldásod töltse be.
Egy néhány ige verset szeretnék felolvasni az apostolok könyvéből, első rész, negyedik versétől a nyolcadik verséig. Tehát apostolok könyvéből, apostol cselekedeteinek könyvéből, első rész, negyedik versétől a nyolcadik verséig. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságod Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Pünkösd ünnepét ünnepeljük, ugye Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének napja, megérkezett az Atyának az ígérete, megérte az Atya, beváltotta a szavát, és elküldte az ő Szent Lelkét. Víz általi keresztséget közülünk kevesen végeznek, ugye, lelkipásztor testvérek és a felavatott vének, viszont a Szent Lélek általi keresztségben mindannyian belekerülhetünk. Megkérésünkkor, amikor befogadjuk a Jóisten, az Úr Jézust a szívünkben, akkor automatikusan belénk születik az a bűn elleni undor, az Úr Jézus szeretete és az ő tisztelete és elfordulás a világtól, és egy nagyon nagy érzékenység a bűn fele. És ez az, ami a Szentlélek munkája. És ez az erőnek a munkája. Azon gondolkodtam, hogy milyen erők uralkodnak bennünk? Milyen erő uralkodik bennem? Megvan bennem a Szentlélek eme ereje, vagy pedig más erő van bennem? Az Istentől nyert erő még megvan-e bennem? Mikor megtértünk, ugye milyen jó volt az első napokban, de csak elmélkedés, tünemény az egész? Vagy még most is megvan bennem ez az erő? A Szentlélek ereje. Elszáradtam. Zsoltárírában úgy írja le, torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem az innyemhez tapadt. Károli fordítás szerint erőm kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem az innyemhez tapadt. Ugye van úgy, hogy erőnk megkevesbül, elfogyik. Ez az isteni erő, a Szent Léleknek az ereje. Az erőnek a hiánya valakiben valamire utal. Ugye utal a betegségre. Ha egy beteg embert figyelünk, látszik rajta, hogy nincs ereje. Talán le is kell feküdjön. Talán hetekig, hónapokig kell az ágyba legyen. Talán kedvtelen az ilyen ember. Nincs ereje, beteg, kedvtelen. Levert. Talán lehangoló eredményeket tudott meg betegsége felől. A bűnnel való megalkuvás, ez nem más, mint erőveszítés. Olyan, amikor léket kap a csónak, és elveszíti a fenntartását. Tör be a víz, és süllyed el. Amikor másodlagos lesz az Úrnak az ügye, ez is egy olyan dolog, amikor csatát veszitek. Amikor már nem tartom fontosnak az Úr igéjét, az ő házát. Nem tisztelet meg jelenlétemmel. Hol ő megtisztel azzal, hogy itt van, minden alkalommal, és kész betölteni. Milyen erő hatás alatt élek? lehet a Szentléleknek ereje hatása alatt élni, de lehet más démoni erők hatása alatt élni. Lehet, hogy hallottunk, vagy láttunk ilyen embereket, akik ennek az erőnek a hatása alatt élnek. Az Úr őrizzen meg a társaságától is. Sajnos a sátánnak van egy olyan terve, hogy minél többeket vonjon be. És ez a betegség, ez a bűnbetegség így terjed. Ez a lehúzó erő terjed. Egy másik véglet lehet az is, amikor fitotgatom az erőmet. És azt gondolom, azt mondom, hogy a Szentlélek bennem van, és én le tudom győzni a problémákat, semmi gond, kísértésekben meg tudok állni. Már felülkerekedett az énem. Felülkerekedett. És már rég eltávozott tőlem a Szentléleknek az ereje. Egy másik zsoltár is szeretnék idézni. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel. Ő tesz tökéletessé utamat. Ő teszi tökéletessé mi utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké. Magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra. Karjaim ércíjat feszítenek. Oltalmazó pajzsodat adtad nekem. Jobbot támogat engem. Sokszor lehajoltál hozzám, biztossá teszed lépteimet, és nem idognak meg bokáim. Ő tanít meg a harcra, ő ad erőt az ilyen helyzetekben. Zsoltár író a 40. Zsoltárban, ha megtaláljuk, akkor ki is lehet vetíteni, a 29. versétől a 31. verséig, szeretném felolvasni. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Milyen csodálatos. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kinek kívánna ilyen lelki állapotot? Amikor meg van fáradva. Kinek kívánna erőt? Amikor elfáradtunk a vezetésben, ugye mennyire vágyunk egy 5 percig megállni, szusszanni egy kicsit, hogy aztán újból erővel és figyelemmel tudjunk vezetni tovább az autót. És záradékul szeretném a római levélből felolvasni a 15. résznek a 13. versét. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ezt szeretném elsősorban önmagamnak kívánni, és aztán a testvéreknek is, hogy a Szentlélek ereje által tudjuk megharcolni a mindennapjainkat. Amen. Most kérjük az énekkar szolgálatát, és utána Szabó Katalin testvérnek kérjük.
János imádság Szentlélekért. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival. Isteni erő van te nálad, tégy vele nagy, szép csodákat. Erőddel a szíveken zúgját, szellőztesd ki minden zugát, szellőztesd ki országot, népet, az egész nagy földkerekséget. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy szeressük végre egymást. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Hatalmat rajtunk te vehetsz, tisztává újját te tehetsz. Bevetheted a szíveket égi maggal, hogy szeretet, igazság, szépség, dús virága illatozik szét a világba. Hogy a földet ne gyilkos atombomba dühére, hanem szent viharodra rendüljön boldog félelemmel, s légy te mennyei mentő fegyver. Földrengés, mely nem ront, de épít, pusztítás, mely tisztít és szépít, vihar, mely alkot, tűz, mely éltet ember, családot, földet, népet. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Milliók kérnek, mert belátják, hogy nem segít más, csak az imádság, a könyörgés. Jöjj, szent vihar, égtisztító vihar lángjaival. S mint a táj, ha eláll a zápor, ragyogjon föl a föld orcája a béke tiszta sugarától. Amen.
Kérjük az énekkar szolgálatát, és aztán Bányai Dezső testvér.
Úr, még a távolban a mennyei ár, Úr Jézus könnyedveli hajtveli hang, hogy éget szükségelne szállt meg, eddig a népet feljez, áldunk ezen mire jár. Úr, az égi
levő két nap a Hargita táborban lehettünk a szatmári gyülekezetből heten Isten kegyelméből, ahol házaspáros csendes napokon vettünk részt egy ilyen konferencián. A mottónk: te nagy titok. És pedig ez volt a mottónk, ahol Pál apostol az Efézusbeliekhez írt levélben írja ezt, és a következő részében ennek a versnek azt mondja, hogy én pedig a Krisztusról és az egyházról szólok. Tehát úgy értem ezt, hogy a házaspárok között olyan kapcsolat, olyan szoros kapcsolat kell legyen, mint az Úr Jézus és az egyház között, amilyen szoros a kapcsolat. Hát ezen a konferencián több előadást hallgathattunk meg. Egy házaspár volt a meghívott, akik mint előadók voltak jelen, Varga György és felesége Anikó, akik az érdi gyülekezetből jöttek, Budapest mellett van ez. Négy gyermekük van a családban, és mind a két házas fél nem hívő gyülekezetből, nem hívő családból származtak. A felnőtt korukban az egyikük elmondta, hogy 20 éves korában tért meg és ismerte meg a Jóistent. Ezen az előadásokon a téma persze, hogy a házasságról szólt, és szombat reggel is, vasárnap reggel is imórával kezdtük az együttlétet, és azután a Varga György testvérünk szombat reggel a kommunikáció a házasságban, és pedig a kommunikáció nélkül nem lehet jó házasság, főképp nem hívő házasság. A hívő házasságban szükséges megérteni egymást, és megértetni magamat a házastársammal. És a megértésről szólt először, ahol a statisztika szerint, ha elgondolkozunk, hogy kérdezte is tőlünk véleményt kért, hogy gondoljuk, hogy mennyire értsük meg a házaspárunkat, amit elmond, hány százalékát értsük meg. Hát voltak különböző vélemények, olyan 50% volt általában az arány, de azt mondta a testvérünk, hogy a statisztikák szerint a világon körülbelül 20%-át értsük meg annak, amit a házastársunk mond. Azután a megértetni, tehát én értessem meg magamat a házastársammal, ehhez szükséges az, hogy felkészüljek erre, meghívom az én világomba, tehát meghívom a házastársamat, hogy mondani akarok valamit, megkeresni a helyzetet, a megfelelő helyzetet és a megfelelő helyet, és aztán elmondom, hogy ne legyen félreértés. Azután beszélt a házas párok között a figyelésről. Milyen figyelőek vagyunk, mennyire figyelünk oda a házas párunkra. És több típust sorolt fel a testvérünk, ezek a következők, a figyelő típusok. Aktív nem figyelő, tettető figyelő, szelektív figyelő, értő figyelő és empatikus figyelő. Hát ezekbe valamelyikükbe mindannyian beletartozunk, és egy ilyen tesztet is iratott velünk, hogy írjuk le, hogy ki milyen megfigyelő, és aztán a házaspárunk is írja le, és akkor egyeztessük, ahol talált a kettő, azt mondta, hogy azok ismerik egymást. Tovább a házasságban a jellemünk formálódik, és formáljuk egymást a jellemünk által is. Ez lehet építő vagy romboló. Építeni akarom a házasságunkat, vagy rombolni. Például higgyük el, hogy a másik szeret. Ezáltal építhessük a házasságunkat, de viszont rombolni lehet akkor, hogyha hazugságot hozunk a házasságba. A hazugságnak az eredménye lehet, hogy bántás, bántom, valamilyen szóval, vagy másképp is. A hazugság lehet azért is, hogy megvédjük magunkat. Például erre hozott egy példát a Bibliából, és mindannyian ismerjük ezt a példát, az Anániás és Safíra esetét, amikor megegyeztek, hogy együtt hazudni fognak. Óvakodjunk, hogy ilyen smibe belemenjünk. A következő előadásnak a fő témája konfliktusok kezelése a házasságban. A konfliktus az annyi, mint az egyet nem értés. Tehát konfliktus minden házasságban van, de ezt kezelni kell, és kezelni lehet. Nem lehet másképp, csak a kommunikáció előtt, ami az előbbi előadás témája volt. Említette a testvérünk, hogy minden új pár az elinduláskor valamennyien itt tehettünk, valószínű, hogy azt terveztük, hogy már az én házasságomban nem lesznek konfliktusok. És valószínű nem jött be, de nem lehetünk mi tökéletesek, mert tökéletlenek vagyunk. Vannak erősségeink, és vannak gyengéink. Velünk született önzőségünk. Azután beszélt testvérünk a viselkedésekről, viselkedési típusokról a házasságon belül. És pedig 5 viselkedési típust említett meg. Van a teknős viselkedés, amikor a teknős béka magába húzza a fejét, és aztán ütheted, mondhatod, nem sokat vesz fel belőle. Visszahúzódó. A második a görény, a támadó, amikor megmondja egy-kettő a véleményét. A harmadik a kaméleon, ez olyan egy kis állatka, akik nem ismerik, mint a gyík, és az a tulajdonsága, hogy amikor a zöld lombokba az erdőn megyen, hogyha zöld lomba megyen, akkor zöldé válik a színe, ha sárga lomba megyen, akkor csíkos vagy sárga lesz, tudja változtatni a színét, ez a tulajdonsága, és ezért mondják, hogy kaméleon, amelyik, aki mindig beilleszkedik, igazodó. Tehát enged a másik után, és igazodik a másik után. A negyedik a bagoly, bölcselkedő. Majd én megmondom. Az ötödik a gorilla típusú viselkedés. Ez az erő nyerő. Oda csap az asztalra, és én majd elrendezem. Továbbiakban volt szó a feloldások. Tehát nem az ellenségem a házastársam. Éreznem kell azt, hogy elkötelezettségem van a megoldásra. Tehát nem elodázni, elkendőzni, szőnyeg alá seperni, hanem beszélni a konfliktusról és megbeszélni egymás között. Mert különbözőek vagyunk, a férj nem olyan, mint a feleség sem olyan, mint a férj, és ezek a különbözőségeink ellenére a szeretet által megnyerhessük egymást, és eldönthessük azt, hogy előre megyünk. A kommunikáció lehet érzelmi, amelybe beletartozik az érzelmi részbe azt, hogy letagadjuk. Nincs konfliktus. A másik a kirobbanás. A harmadik érzelmi takarék, vagyis hasonlította a testvérünk a bélyeggyűjtéshez. Gyűjtöm a bélyegeket, rakom be egy kis füzetbe, addig, míg tele lesz, mikor már eddig van, akkor kirobbanok, akkor elmondok mindent. Egy másik, a következő a bocsánat kérés. A házasságba, tehát a kommunikációba az egyik jó megoldás a bocsánat kérés, amit nem nagyon szeretünk gyakorolni. A bocsánat kérésbe beletartozik a megbánás, megvallás, és arra kérem a házastársamat, hogy szenvedje el azt a kárt, amit okoztam. És a következő a konfrontáció. Ha észreveszem, hogy házastársam nem jót tesz, vagy nem jól teszen, mond valamit, akkor tudomásul hozom, hogy amit teszel, ez nem jó. És ezt megbeszélik. És akkor néhány megoldás még van, hogy hogyan, milyen megoldást lehet alkalmazni. Az első megegyezés. Tehát le van zárva a dolog, megegyeztünk, hogy így van. A második fegyver letétel. Hogy van a közmondás is, hogy az okosabbik enged. Legyen úgy, ahogy te akarod. A harmadik békés egymás mellett való élés. Nem mindent felvenni. Hát így van ez a gyakorlati életünkben, és egy kis színjátszás is volt az egyik alkalommal, hogy a megoldásokra, hogy lehet megoldani. Volt egy lap, amiknek egyik fele zöld volt, a másik fele sárga. És akkor milyen színű ez? Én azt mondom, hogy sárga. A másik, aki a feleségem, ott áll a házaspárom a másik oldalt, ő azt mondja, hogy zöld. Az ő fele zöld. És akkor mind a kettő állítsa magáit. De azt mondom, hogy gyere, nézd meg az én szemszögömből is. Akkor már ő is lehet, hogy úgy lássa, mint én. Tehát próbáljuk a gyakorlati életünkben ezt alkalmazni, hogy a másik oldalról is nézzük a dolgot, nem csak a mi szemszögünkből, az én szemszögömből. Még egy gyakorlati dolgot említett meg a testvérünk, hogy hogyan volt az ő családjukban, és ezt is kezelték, és el tudták fogadni békésen egymást. Az ő családjában, a Gyuri testvér családjában úgy volt a rend, hogy a konyha szekrényben a kanalak, villák, kések mind sorba, színre, nagyságra, sorba-sorba volt rakva mindig. Az Anikó testvérnő már a felesége családjába ez nem volt szokás, megmosogatott, megszárította és berakta egymásra minden evőeszközt. És amikor jön Gyuri és kihúzza a fiókot, hát már megint Anikó járt itt minden össze-vissza. És akkor szépen sorba rakta, nagyságra, színre, kanalat, villát, kést. Jön Anikó és kihúzza, hát már megint Gyuri járt itten. És akkor probléma volt ez, de azt mondta a testvérünk, hogy már megtanulták, hogy ebből nem csinálnak problémát, és vagy sorba rakja, vagy nem, de elfogadja, hogy így van. Hát próbáljuk ezt mi is így gyakorolni, és igyekezünk a békességre. Egy éneket is tanultunk még ott a táborban, akik ott voltunk, és el szeretnénk énekelni közösen.
Thank you.
Sipos Katalin testvérnőt kérjük még.
Pünkösd után. Pünkösdék hallgattak. Vártak, hallgattak. Szívükben szunnyadt a húsvéti hír. Nem mentek vele, egy helyben maradtak. Aztán pünkösd lett, és ütött az óra. Zendült a szó, lélek volt, és erő. És 3000-en állottak elő egyetlen prédikációra. És egyház született. Ma is megmozdul 1000 és 1000 szív, hogyha a szó lélektől ihletett. Lélektelen, mennyit beszéltünk már mi? Tanuljunk csendben a lélekre várni. Amen.
Összejövetelünk vége fele közeledünk, most is köszöntünk szeretettel mindenkit ezen az ünnepen. Hiszük, hogy az Úr itt volt és itt van közöttünk, és velünk akar maradni ezen az ünneptől kezdve, a minnyájunknak az életébe. Pünköstkor történtek csodák, nem csak úgy, hogy nyelveken szólás, meg tűz, meg ilyesmi volt az égből, hanem az, hogy a testvérek közel kerültek egymáshoz. A gyermekek a szülőkhöz. Gondolok arra, hogy az Úr Jézus testvérei nem hittek benne, viszont pünköskor imádkoznak, és ott vannak az Úr Jézus Krisztus édesanyjával, tehát a család egyesült hívők lettek, és Ez a csoda megvalósulhat mindenkinek az életébe, hát adja az Úr ezt nekünk. Ez a legnagyobb öröm, és ezért imádkozunk, hogy ez történjen, erre akarunk hangsúlyt fektetni.
Dicsőség neked, jó Istenünk, hogy ez az alkalom is formáló volt, és éreztük jelenlétedet, tudjuk azt, hogy Szent Lelked itt volt, itt van jelen, és szeretnünk hívni segítségül hétköznapokban is, tudjuk megélni a mindennapokat veled. Te látod azt, hogy mi szeretnünk egy megszentelt életet élni, és akarunk egy tiszta életet élni. Te látod, hogy mennyiben fog ez sikerülni, de kérjük a te erődet, Szent Lelked erejét, hisszük, hogy ezt meg fogod adni, és a következő napokat is meg fogod áldani, a holnapi napokra is köszönjük, hogy készítettél áldást számunkra. Amen.
Amen.